Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Nagybőjti lelki zarándoklatra hívnak a miskolci görög katolikusok. Megérkezett Egerbe a vár felújítására fordítható 1 milliárd forint. Újra útnak indítják a tiszatóseves vonatot a kerékpárosok örömére. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A miskolci Avas déli görögkatolikus egyházközség egy nagybőjti lelki zarándoklatra hívja az érdeklődőket, akik szimbolikusan 270 kilométeren keresztül a Szentföld neves helyszíneit járhatják be. A zarándokoknak egy Szent Jónás 50 kilométer, egy liturgikus esemény pedig 10 kilométer megtételét jelenti a Jeruzsálem felé tartó bőjti úton. A zarándoknapló segítségével Jézus nyomdokain keresztül bejárhatjuk Kafarnaum, Betánia, Jerikó, Betfagé és Jeruzsálem vidékét is. A részletekről Boronkai Józsefet, a miskolci Avasdéli görögkatolikus parókia parókusát hallják.
Az jutott eszembe, hogy milyen dolog lenne már, hogyha Jézussal együtt, főleg az ő utolsó útját a nagybőjtben meg tudnánk tenni. Ennek megfelelően egy 270 kilométeres távot állítottam össze, ami azért szolgai módon követi a Lukács evangéliumát, meg főleg ugye a szinoptikus evangéliumoknak a leírását. Főleg Lukács, de a szinoptikusokra is jellemző az, hogy Jézusnak az útját egyetlen egy nagy útba próbálják belesűríteni. Ugye eltérnek János evangéliumától, de találunk benne egy-két olyan helyszínt, ami északról dél felé vezet, tehát Kafarnaumból Jeruzsálembe. És hát gyakorlatilag ennek a 270 kilométernek az állomásait próbáljuk megtenni. Gyakorlatilag a plakát, amit most éppen itt tartok magam előtt, és tényleg próbálok ránézni így, nagyjából az útvonalat látjuk a háttérben, ugye 40 nap, 270 kilométer Jézus utolsó útja Jeruzsálembe, és hát ugye van itt egy kérdés, hogy futva, gyalogolva, sétálva, vagy éppen kerekezve, kiemelve pedig azt található, hogy ugye zarándokolva, testi-lelki mozgásban maradva. Hogy miért ez lett gyakorlatilag ennek a kihívásnak a mottója? Leginkább azért, mert a 21. század embere szereti a kihívásokat, nagyon-nagyon gyorsan próbál élni, és teljesítmény orientál, teljesítménycentrikus, de sokszor ugye a lelki oldaláról úgy elfeledkezünk egy-egy zarándoklatnak, általában kilométerekben gondolkodunk, általában a teljesítményt próbáljuk magunk mögött hagyni. Jó leső érzés, tényleg, hogyha az ember teljesít, nekünk férfiaknak meg kifejezetten. De ennek a nagybőti kihívásnak a lényege az, hogy a 270 kilométert azért másképp is meg lehet tenni, és a plakátnak a másik oldalán pont az található, hogy 50 kilométer leírható, hogyha az ember nagybőtben el tud menni gyónni, tehát a húsvéti gyónását elvégzi, hogyha liturgián részt vesz bármilyen szertartáson a nagybőtben, az 10 kilométert jelent, és hogyha Lukács evangéliumát, amit az előbb is említettük, hogy ő írta ezt az itinerárt, hogy Jézus honnan, hová haladt, és mi volt az utolsó útja Jeruzsálembe, ott pedig fejezetenként Lukács evangéliumából egy-egy kilométert le lehet írni. Hozzáteszem, hogy az idősebb generációra gondoltam ezzel, mert mi van, hogyha valaki szeretne ebben részt venni a nagybőtbe, de például akár kerekesszékhez van kötve, vagy valaki netolántan beteg, vagy már idős, és nyilván nem fogja magát testileg annyira megmozgatni, tehát ülve is meg lehet ezt tenni, hogyha valaki elmegy gyónni, az már 50 kilométer, akár a nagybőjt elején, vagy éppen húsvét előtt, az már akár 100 kilométer is lehet. Tehát ebben a 40 napos időszakban akár két gyónás. És nálunk ugye az előre megszentelt áldozatok liturgiái a nagy héten kívül 15 alkalommal vannak, hát az már 150 kilométer. És ha valaki elolvassa a Lukács evangéliumát, akkor szintén, tehát közel 30 kilométert meg tud tenni. Természetesen lehet ezeket kombinálni, pont ez a célja, hogy senki ne hajtsa magát túl, de azért mégiscsak vállaljon testi és lelki megpróbáltatást, hogy érezze azt, hogy Jézusnak sem volt könnyű feljutni Jeruzsálembe. Egyébként annyit hozzátennék, hogy a zsidók számára az zarándoklatok mindig nagyon-nagyon fontosak voltak, itt azt az útvonalat is követjük, ami gyakorlatilag egy klasszikus útvonal, ami északról Jeruzsálem felé halad, tehát Galileából a Genezárti tó mellett egészen a Jordánon túlra vezet bennünket. És a legizgalmasabb része egyébként ennek az útvonalnak, főleg, hogyha az ember nézi a domborzati térképet, az talán az utolsó előtti szakasz, ami fölfelé vezet. Tehát a tengerszint alatt 250 méterre fekvő Jerikó városától, a tengerszint fölött egy olyan jó 650 méterre fekvő Jeruzsálem, illetve Betfagé városához vezet. Tehát, hogy nagy a szintkülönbség, de ez a legizgalmasabb, ez úgynevezett halál völgyén keresztül vezet, és egy nagyon-nagyon ősi római útvonalon keresztül, tehát egy kereskedelmi útvonalon keresztül vezet föl Jeruzsálembe.
Megérkezett Egerbe a vár felújítására fordítható 1 milliárd forint, a hírt Wagner Ákos polgármester osztotta meg közösségi oldalán a hétvégén. Új alapokra helyezzük a kormány és Eger együttműködését, jelezte a Facebookon Wagner Ákos, aki Lázár János építési és közlekedési miniszter posztjára reagált. Kiemelte, olyan fejlesztések indulhatnak a városban, amelyek gyümölcse lépésről lépésre beérik. Hozzátette, a miniszter kiváló szövetségesünk abban, hogy Eger a Zsák utca helyett a fejlődés útjára léphessen, köszönet a támogatásért. Abban bízunk, hogy a vár fejlesztése nyomán nemzeti emlékhelyünk ismét méltó arcát mutathatja, tette hozzá a polgármester. Wagner Ákos arra is emlékeztetett, ez az összeg kizárólag a vár állagmegóvó munkálataira fordítható, mely feladatok elvégzésére a Heves vármegyei kormányhivatal, mint az örökségvédelemért felelős hatóság kötelezi az önkormányzatot. Aláhúzta, amennyiben ezt az összeget nem kapta volna meg a város, úgy az önkormányzatnak kellett volna kigazdálkodnia, mégpedig a 2025-ös költségvetés működése fordítható forrásaiból, ez tehát óriási segítség, tette hozzá. A Bodrog folyó élővilága és környezete, valamint ennek esetleges változása volt a fő témája dr. Dobronoki Dalma hidrobiológus előadásának, melyet a Sátorra Jóhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban tekinthettek meg az érdeklődők. A szakember elmondta, továbbra is a legfontosabb a környezetvédelem a folyó kapcsán, hiszen a vízbe kerülő hulladékok visszafordíthatatlan változásokat indíthatnak el. Éppen ezért fontos minden olyan kezdeményezés, amely a folyók tisztítását tűzi ki célul, hívta fel a figyelmet a hidrobiológus.
Azt mondhatni, hogy azokon az élőhelyeken, amelyek a természeteshez a legközelebb állnak, viszonylag nagy a faji diverzitás, mind a flóra, mind a fauna tekintetében. Ezért is fektet a természetvédelem különös hangsúlyt ezeknek a területeknek a megóvására, hiszen hogyha egy adott sérülékeny, akár egy őshonos fajt szeretnénk védeni, akkor nagyon fontos, hogy az élőhelyét is védjük, tehát az élőhely, ha van rá lehetőség, akkor az élőhelyén védjük. Hiszen hogyha ezek a természeteshez legközelebb álló élőhelyek sérülnek, eltűnnek, akkor ezeknek az élőlényeknek is eltűnik az otthona. A legeslegegyszerűbb dolog, ami ugye nagyon közhely, és mindenhol el szokott hangzani, hogy ne szemeteljünk. Mert ezek a műanyagok, amiket olykor-olykor az ember eldob, ha csak arra gondolunk, hogy minden ember eldob egyet-egyet olykor-olykor, és vagyunk több milliárdan a bolygón, akkor ez igen komoly problémát okozhat. A műanyagoknak a lebomlási ideje így is viszonylag hosszú, és igen komoly károkat tudnak okozni az élővilágban. Szóval én az egyén szintjén teljes mértékben azt mondanám, hogy próbáljunk egy picit a környezetünkben tudatosabban járni, és hogyha el is megyünk akár a Bodrog partjára, akár a Bodrog közbe kirándulni, vagy csak pihenni, akkor hogyha az ételt, az italt el tudtuk magunkkal vinni, akkor már az üres állapotban talán még egyszerűbb lesz hazavinni, és a megfelelő módon megválni tőle. A klímaváltozás alapvetően mindenhol érzékelhető. Ugye azt szoktuk mondani, vagyis azt szokták mondani a szakemberek, hogy a klímaváltozás az mindig volt, tehát a bolygónak a klímája mindig változott, viszont nem mindegy, hogy milyen léptékben, milyen mértékben, és ugye az elmúlt időszakokban ennek a klímaváltozásnak nőtt meg a sebessége. Tehát, hogyha gondoljunk csak bele, hogy néhány évvel korábban még nem voltak ennyire tikasztó nyári időszakok. Vagy például gondoljunk arra, hogy egyébként viszonylag enyhetelünk volt. Csak most február napjaiban, ebben az elmúlt néhány napban voltak keményebb fagyok, de ha bele visszagondolunk, akkor igazából nem voltak olyan kemény fagyok jellemzőek. Viszont ez a klímaváltozás, ez egy adott víztestre, akár mondjuk a Bodrog menti holtágakra hathat úgy, hogyha túl sokáig nincs csapadék, vagy hogyha túlságosan forró az időjárás, akkor a párolgásnak az üteme megnő, és ezek a vizes élőhelyek eltűnhetnek, illetve magában a Bodrogban is tapasztalhatjuk, hogy kevesebb víz lesz. Ez különböző folyamatokat is indukálhat, de alapvetően megváltozhat az adott élővilágnak a kinézete, vízviszonyai, illetve a szélsőséges csapadék, hogy most már nem mindig akkor esik az eső, amikor számítunk rá, most már sokkal intenzívebben esik ez az eső, sokkal nagyobb viharok vannak, ezek megváltoztathatják egy adott terület, így a Bodrog köznek is a hidrogeológiai viszonyait.
Újra útnak indítják a Tisza-tó sebesvonatot, amely idén március 15-től november 2-ig közlekedik Budapest keleti pályaudvar és Tiszafüred között, közölte a MÁV csoport a honlapján. Március 15-e és május 25-e között hétvégén és ünnepnapokon, május 26-a és augusztus 31-e között naponta, még aztán szeptember 6-a és november 2-a között ismét hétvégén és ünnepnapokon lehet majd igénybe venni a sebesvonatot. A vonat 8 óra 10 perckor indul Budapestről, és 10 óra 39 perckor érkezik Tiszafüredre. Útközben 60-ban, Füzesabonyban és Poroszlónál meg. Visszafelé Tiszafüredről 17 óra 46 perckor indul, és 20 óra 15-re érkezik Budapestre, így elegendő idő áll rendelkezésre egy kellemes biciklitúrához a tó körül, részletezték. A közlemény szerint a Tiszató Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros úti célja. A Miskolci állatkertnek vannak olyan lakói is, amiknek nincsen kifotójuk, nem látják el őket nap mint nap a gondozók, és a látogatók sem dobálnak nekik zócsemegét. Sőt, sokan észesen veszik őket, pedig számos ilyen állat él a park területén, a fák ugyanis természetes fészkelőhelyei a legkülönbözőbb madaraknak. A tavaszra készülve az állatkertbe jártak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának önkéntesei, és elvégezték a tél végén szokásos odú takarítást, karbantartást, ahol kellett. A mesterséges költőóduk takarítására azért van szükség, mert az énekes madarak többsége minden költéshez új fészket épít, így egy idő után a felhalmozódó fészekanyag miatt használhatatlanná válnak. Végül az időjárásról. Holnap hajnalban ködfoltok alakulhatnak ki, és felhősávok vonulnak felettünk, záporok is lesznek. Napközben majd borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, aztán délutára 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 10-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Minden 30 év alatti anya SZIA mentes lesz a teljes jövedelmére. Erről Hankó Balázs beszélt. Újdonság a NAV-nál a gépjárműadó kalkulátor. Kiváló akkreditált tehetségpont címet nyert el a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. Átadták a Máté Szalka város kiváló vállalkozása elismerő oklevelet. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Újabb kedvező intézkedést jelentett be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a fiatal édesanyáknak. A kormány döntése értelmében tovább bővül a családi adócsökkentési program. Így 2026. január 1-től a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme SZIA-mentessé válik. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert hallják.
A kormány döntött arról, hogy kibővíti a családi adócsökkentési programot. A 30 év alatti édesanyák esetében a teljes jövedelmükre igénybe vehető lesz az SZIA-mentesség. Két évvel ezelőtt arról döntöttünk, hogy a 30 év alatti édesanyák az átlagbérükig SZIA-mentesek. Ez azt jelentette, hogy 25 ezer hölgy esetében 55 ezer forintos SZIA-mentességet kaphattak átlagosan. Hamarosan az országgyűlés elé terjesztjük azt a törvényjavaslatot, amely 2026. január 1-től az átlagbérre való kötöttséget megszünteti, és a teljes jövedelmükre SZIA-mentesek lesznek a 30 év alatti édesanyák. Ez azt jelenti, hogy 55 ezer forintról több mint 100 ezer forintra emelkedik a havonta igénybe vehető SZIA-mentesség. Mindemellett arról is döntöttünk, hogy nem csak azok az édesanyák vehetik ezt igénybe, akiknek a gyermekei az elmúlt két évben születtek, hanem minden 30 év alatti édesanya SZIA-mentes lesz. Ezzel tovább bővül az az Európai Családi Adócsökkentési Program, amelyet elindítottunk. Családi adókedvezmény dupla, CSED, GYED SZIA-mentessége, októbertől a három gyerekes édesanyák SZIA-mentessége, és lépcsőzetesen jövő januártól pedig a két gyerekes édesanyák SZIA-mentessége. Azt pedig tudjuk jól, hogy a négy gyerekes édesanyák már régóta SZIA-mentesek.
Már elérhető a gépjárműadó kalkulátor, amely egyszerűen online a felhasználó által megadott adatok alapján kiszámítja az adott gépjármű után fizetendő összeget. Igaz, hogy a gépjárműadó befizetésének határideje április 15-e, de a NAV kalkulátorával a kiadás már a határozat átvételét megelőzően is előre tervezhető, mondta el dr. Paskújné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
A gépjárműadó befizetésének határideje április 15-e, de a NAV gépjárműadó kalkulátorával már a határozat átvételét megelőzően előre is tervezhető a kiadás. Elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon egy újdonság a gépjárműadó kalkulátor, amely egyszerűen online a felhasználó által megadott adatok alapján kiszámítja az adott gépjármű után fizetendő összeget. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden érintettnek kiszámolja, hogy mennyi gépjárműadót kell fizetnie, és erről határozatot küld az érintetteknek. Aki rendelkezik elektronikus tárhellyel, ő az ügyfélkapura vagy a cégkapura kapja a határozatot, a többiek pedig postán kapják meg a határozatot, amelyben megtalálható, hogy mennyi összeget kell fizetni gépjárműadóként. Ezen a héten már megkezdte a hivatal a határozatok kézbesítését. A NAV új kalkulátora könnyen áttekinthető. A Az egyes gépjármű kategóriák külön fülön érhetők el. Személygépjárműveknél és motorkerékpároknál például elég megadni a gépjármű gyártási évét és kilovattban kifejezett teljesítményét, és könnyen kiszámolható a fizetendő gépjárműadó. Sőt, a kalkulátorban az is jelölhető, ha a jármű elektromos hajtással rendelkezik. A gépjárműadót főszabályként az fizeti, aki a jármű nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Akinek gépjárműadót kell fizetnie, határozatot kap a NAV-tól. Nem kap határozatot az, akinek egész évre adómentessége van, vagy akinek mindegyik gépjárműve adómentes. Akinek van elektronikus tárhelye, a határozatot is elektronikusan kapja meg. A gépjárműadót főszabályként egy részletben április 15-ig kell megfizetni. A természetes személyek, tehát a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók évente egyszer illetékmentesen kérhetnek legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A gépjárműadó számításának, befizetésének részletes szabályairól, az adómentességekről elérhető a NAV honlapján egy információs füzet, a 95. számú információs füzet.
Kiváló akkreditált tehetségpont címet nyert el a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. Ezzel az elismeréssel mindössze 250 intézmény rendelkezik az országban. Kerekes Andrást, az iskola igazgatóját hallják.
Ez azt jelenti, hogy egy iskola olyan tehetséggondozó programot legalább egyet működtet több tehetségterületen, amivel úgymond fejlesztőhatást generál tanulóknál, alsótól kezdve felső tagozatig egy tudatos programot visz véghez. Ebben az esetben ugye mi már akkreditált tehetségpont voltunk az elmúlt években. Most a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kiírására, mi meg a megújításra törekedtünk, hogy az akkreditált tehetségpont címünket megújítsuk. Az a megtiszteltetés írt minket, hogy a programunk bemutatása során fényderült arra, hogy annyira bővült új területekkel a tehetséggondozó munkája az intézményünknek, hogy javasoltak minket az akkreditált kiváló tehetségpont címre. Ez a bővülés miben is mutatkozik meg nálunk. A polgárvédelmi módszert már bevezették az iskolákban 18-19-es tanévben, és 21-től sakpolta referencia intézmény vagyunk. Alsó tagozatban tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk órarendben illesztve is a diákok számára, illetve azon kívül is versenyfelkészítést, diákolimpián vesznek részt a tanulóink, megyei első háromban mindig a diákolimpián helyezést érnek el, országos eredményeink is szépek. Illetve ez az egyik területe, ugye a sakk az iskolának tehetséggondozás területén, a másik terület társasjáték, itt is ugye a logikai matematikai tehetség gondozása a fő profil, de ugye mind a sakk, mind a tehetség, mind a társasjáték nagyon fontos kompetenciákat fejleszt a tanulóknál, társas együttműködés, kudarctűrés, nagyon fontos kudarctűrés, tehát megtanulnak veszíteni. Megtanulnak azt, hogy együtt kell dolgozni, megtanulnak stratégiákat kialakítani. Ez mind nagyon fontos abban, hogy egy felnőtt érett személyiségé váljanak a pályorientáció során. Mi majd játék 8-ban jön be nálunk. Ez is egy fontos tevékenység, amit pszichológus segítségével végzünk, tudatosan már 7-től kezdve. A 7-ben kisfilm segítségével pályorientációs tevékenységet kezd az osztályfőnök, illetve a pszichológus, és 8. elején egyéniben hívja be a szülőt és a gyermeket, hogy milyen irányban kívánja a pályát folytatni, hiszen nagyon fontos az, hogy a továbbtanulás a gyermeknek az szülő és a diák és együttműködését alapuljon, közös döntését alapuljon, ne csak a szülő egyéni ambíciója legyen, úgymond. A 3. fontos területe, a tehetségozó területe az iskolánknak, a nyelvelek, rímelek pályázat volt, nemzeti tehetségprogramban indult ezt a pályázat, ez külön pályázati pénzen működik. A tavalyi évben ért véget, 2023-ban ért véget. Itt a nyelvi tehetség gondozása volt elsődleges, a Petőfi centenáriummal kapcsolatban, illetve a kreatív írás témájában és vizuális kultúrát is fejlesztettünk a gyerekeknél, ábrázolási készségek fejlesztése, stb. Idén ez tovább megy, a Jókai emlékévhez kapcsolódóan is nyertünk egy nemzeti tehetségpályázatot. Itt szintén a kreatív írás kerül hangsúlyba, illetve egy Jókai interaktív térkép fog készülni, Jókai életéhez kapcsolódóan, és ez lesz úgymond a pályázatnak a végeredménye a tanév végén.
napokban adták át a Máté Szalka város kiváló vállalkozása elismerő oklevelet, melyet idén egy textilipari vállalat, valamint egy kis vegyesbolt tulajdonosa vehetett át. Két olyan vállalkozás a közel 2000 közül, amelyek tevékenységükkel nap mint nap építik nem csak a saját jövőjüket, hanem Máté Szalkájét is. A vállalkozói vacsorán elhangzott az is, az ő sikerük nem csak üzleti eredmény, közösségeket meghatározó erő is. Hanusi Pétert, a várospolgármesterét hallják.
Egy olyan csatornát alakítottunk ki, hogy akár a legapróbb dolgaikkal is önben megakadnak, a város segítségét tudják kérni. Legyen ez egy árambekötés, legyen ez egy olyan vízelvezető rendszer, amivel valamit kell. Vagy például azzal keresett meg két éve bennünket az egyik nagy cég, hogy ott a kerékpárút szakasz, ott van egy rész, ami nem sok, csak 80 méter, de az nagyonban segítené biztonságosabbá tenni ott az iparúton a közlekedést. Akkor megcsináljuk azt. Vagy okozzebrát építettünk együtt ezekkel a vállalkozásokkal. És akkor mi adjuk a tervezést, a munkát, ők összeadják. Tehát ez egy olyan élő, lüktető, működő kapcsolatrendszer, amit én annak örülnék, hogyha minden városban és minden faluban így lenne. Mert ez valóban irigylésre méltó, és így mi valóban gyakorlatilag tényleg minden akadályt le tudunk együtt küzdeni.
Az egyik díjazott a Matex Kft. Volt. Havasiné Varga Erzsébetet, a textilipari vállalkozás ügyvezető tulajdonosát hallják.
Nagyon kitartó munkát igényel, és nagyon precíz munkát. Erre nem sok ember képes. Amivel küzdünk gyakorlatilag most is egy kicsit az, hogy nem szeretnek az emberek ugye egy helyben ülni, mert a varrónők, akik ezeket a szép ruhákat elkészítik, azoknak bizony ott kell ülni a varrógép előtt. Sok éven keresztül csináltunk sorozatgyártást, ami azt jelenti, hogy egy modellből volt 1000 darab, 2000 darab, még volt olyan is, hogy 4000 darab. Ez kicsit monotonabb, és arra rájöttünk, hogy ez nem lesz hosszú távon kifizetődő, és akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy menjünk egy picit el a minőség felé. Egy kicsit egyedi dolgokat csináljunk, és gyakorlatilag azt gondolom ez a döntés hozta meg azt, hogy még ma is vagyunk, létezünk.
Végül Kádár Istvánné egyéni vállalkozót hallják.
Az, hogy egy ilyen kitüntetést a várostól megkaptuk, hát ez nagyon sokat jelent. Eddig is ugye a vevőkért voltunk, a vevők a mindennapi vásárláskor megkapjuk tőlük, hogy de jó, hogy nyitva vagytok, de jó, hogy itt vagytok, hogy ebbe a kis üzletbe mindent meg lehet kapni. Ezt megkapjuk a mindennapokba is, de így, hogy a város elismert bennünket, és tudja azt, hogy teljes szívvel, lélekkel a vevőkért vagyunk, ez nagyon-nagyon szép, és nagyon örülünk neki.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Ferenc pápa állapota továbbra is fokozatosan javul, miközben a római Gemelli klinikán lábadozik, közölte még este a Szentszéki sajtóközpont. Hozzátették, hogy a Szentatya a klinikáról délután videókapcsolaton keresztül követte a római kúria nagybőti lelki gyakorlatát. A lelki gyakorlat, melyet a pápa Ján szónoka, Roberto Pasolini kapucinus szerzetes vezet, vasárnap délután kezdődött a 6. pálteremben. A Szentatya online lélekben egyesülve csatlakozott a résztvevőkhöz. Délelőtt Pietro Parolin bíboros államtitkár és általános ügyekért felelős helyettese Edgar Peña Parra érsek meglátogatta a kórházban a pápát. A Szentatya délelőtt szentmisén vett részt azokkal együtt, akik kórházi tartózkodása idején gondozzák. Folytatódtak a kezelések, valamint a légzés és mozgásterápia. A pápa követi az előírt diétát, amely most már szilárd ételeket is tartalmaz. A nap folyamán egy magas áramlású oxigénterápiát követően éjszaka az előre tervezett módon ismét folytatódott a nem invazív gépi lélegeztetés, azaz oxigénmaszkot kapott. A Szentszéki sajtóközpont reggel aztán újabb közleményt adott ki a pápa állapotáról. A pápának nyugodt éjszakája volt, jelenleg pihen, olvasható a rövid helyzetjelentésben. Az embertársak iránti figyelemteljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból írt vasárnapi üzenetében, amelyet a Vatikán közölt. A vasárnap déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelemteljes szolgálatot és a gondozás gyengétségét, elsősorban az orvosok és egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. A pápa hozzátette, a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vöröskereszt, a Katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lették el a Szent Péter teret. Ez volt az egymást követő negyedik vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. A Vatikánban és Rómában zajló jubileumi szentév magyar programjainak csúcspontja októberben lesz, mondta el Csaba Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára az MT-nek, miután kiállítást nyitott meg a Római Magyar Akadémián. A teremtésvédelem lesz a témája az egész október hónapot átölelő szabadtéri kiállításnak, amely Máté Bence természetfotós felvételeit mutatja majd be. A tervek szerint rendkívül látványos, nagyszabású, multimediális kiállítás helyszíne Vatikánváros nyitott területén lesz, ahol a jubileumi szentévben milliók haladnak át. Csaba Gábor hangsúlyozta, 8 témakörhöz kívánnak csatlakozni 15-20 program szervezésével, amelyek Magyarországot mutatják be. Programjainkkal egyrészt hozzájárulunk a szentévhez, másrészt pedig még jobban megismertetjük magunkat az olasz társadalommal, ismertette Csaba Gábor. Egyedülálló az a helytállás, amellyel a kárpátaljai magyarok vállalják a magyarságukat, a hitüket és őrzik a szülőföldet, ameddig bírják, ezért rájuk hősként kell tekinteni, jelentette ki a nagyszülős közelében fekvő karácsfalvai Sztojka Sándor görög katolikus líceum kápolna búcsúján Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A 2003-ban létrejött karácsfalvai Sztojka Sándor görög katolikus líceum egyik legfontosabb ünnepén, a szebasztai 40 szent vértanúra emlékező kápolna búcsú mondott köszöntőjében kiemelte azt a hősiességet, amely tehát a helyi magyarok kitartanak és kiállnak hitük, valamint a magyar nemzethez való tartozásuk mellett. Kijelentette, a háború sehova nem vezet, csak a békesség az, ami fegyverünk, és az, ami éltető erőnk. Szavai szerint felcsillant a béke reménye, de mégis kellenek azok a hősök, akik kimerik ezt mondani. Soltész Miklós leszögezte, ez nem a mi háborunk, de Magyarország minden segítséget megad a rászorultaknak, elesetteknek, nem csak magyaroknak, de ukránoknak, ruszinoknak, románoknak, és ami a legfontosabb, segítette az itt élőket. Az államtitkár felszólította az intézmény diákjait, hogy otthonukban közösen imádkozzanak a békéért. A háború értelmetlen, a béke az, ami elhozza ennek a sokat szenvedett népnek és földnek a boldogulást, mondta Soltész Miklós. A brüsszeli döntéshozóknak el kellene jönniük az itt élő gyerekek és emberek közé, hogy lássák a szenvedésüket, és akkor belátnák, hogy nem fegyvereket és katonákat kell küldeni, hanem a békességet kellene szolgálni, tette hozzá. Mi a magyar kormány részéről és a magyar emberek részéről ezt tudjuk tenni, és ezt fogjuk tenni a jövőben is, nyomatékosította az államtitkár. Új harang szól Ferencvárosban. Március 2-án szentelték meg és emelték helyére a Bakács téri Assisi Szent Ferenc plébánia templom új lélekharangját, amelyet Szent Borbála tiszteletére öntöttek. Gomos Ferenc őrbottyányi harangöntő 84 kg-os munkája a pápa látogatás évében 2023-ban készült, és adakozásnak köszönhetően költözött a fővárosi templom tornyába. Erdő Péter bíboros prímás felhatalmazásából a plébániai kormányzó Mikéle Baggi atya áldotta meg szentmise keretében a középkori vértanú Szent Borbála szűz tiszteletére öntött lélekharangot. A plébániai kormányzó ünnepi beszédében ismertette a közel 150 éves templom harangjainak történetét. A két legnagyobbat az első és második világháború után öntötték, míg a legkisebb, már a repett harang a templommal egyidős. Az újonnan öntött harang a régivel azonos hangmagasságú, oldalán a jó halál kegyelméért könyörögi érettünk felirat olvasható. A plébános köszönetet mondott a harang készítőjének és az adományozóknak, Benkő Lászlónak és Hunyadi Gábornak, a Budapest vízafogói Szent Márton plébánia kántorának. A szentmise végén megkongatott lélekharang a temetéseken fog megszólalni, azonban nem csak a holtakért, hanem az élőkért is szól, emelte ki beszédében. Szent pillantással címmel Esztergom, Győr, Budapest és Kazincbarcika után Szegeden is látható lesz a Magyar Kurír fotósai Merényi Zita és Lambert Attila nagy sikerű tárlata. A Magyar Katolikus Egyház életét bemutató kiállítás kedden nyílik a Szegedi Dóm látogatóközpontban. A tárlat gazdája a Magyar Kurír szerkesztősége. A 80 képet tartalmazó kiállítást Janka Ferenc görög katolikus lelkipásztor, a Gál Ferenc Egyetem rektor helyettese nyitja meg. A megnyitón közreműködik Horák Renáta operaénekes. Kuzmány István diakónus, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője ajánlja a kiállítást a látogatók figyelmébe. Az alkalmon jelen lesznek a fényképek készítői is. A kiállításon 10 év képeit láthatjuk, sokszor a Magyar Egyház ikonikus eseményeit, sokszor ellesett pillanatokat, mert Isten, aki a rejtekben is lát minket, ahogy imádkozunk, néha egy egyházi fotóst küld, hogy megörökítsen egy szent pillanatot. Munkatársaink képei, írják a Magyar Kuríron, kilépve az online vagy nyomtatott újság világából, bizonyítják művészi erejüket, megérintik, meghökkentik a szemlélőket. Ennek a csodának Szegeden a Dóm látogatóközpontban is részesei lehetnek a látogatók. A kiállítás díjtalanul tekinthető meg május 4-e vasárnapig a látogatóközpont nyitvatartási idejében. A Heves vármegyei Nagykökényesen háladó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton délután 2 órától. Az idei immár 11. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestye és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent, írják a szervezők. Idén is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hit Tudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozása. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium felhívást adott ki, melyben gárdonyis házaspárokat keresnek, amelyeknek mindkét tagja az intézményben végzett. A tervek szerint a párokról tabló készül majd. A tabló elkészítéséhez kérik a kedves párokat, hogy az évfolyamuk és házasságkötésük évének feltüntetésével egy esküvői fényképet küldjenek a somogyinetundi@gardonyi-eger.hu e-mail címre. Ennek határideje szombat, azaz március 15-e. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, tudatta Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egriesek bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyermekeknek értelmszerűen bor helyett alkoholmentes szőlőmustot kínálnak. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta jelen vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton és Tompos Péter technikusok nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
mint az eső, hogyha reánk hullik, úgy belőlünk újabb élet nyílik. Mint a zápor, hogyha zuhog, érzem, a szívedből az egészet kérem.
A régió sportja.
Holnap kezdődik Debrecenben Európa egyik legnagyobb hagyományú ökölvívó tornája, a Bocskai István emlékverseny. Új otthont kapnak a miskolci vívók. Programsorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Készülnek a következő szezonra a Miskolci Sportiskola úszói. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Holnap kezdődik Debrecenben Európa egyik legnagyobb hagyományú ökölvívó tornája, a 69. Bocskai István emlékverseny, amelyen 13 ország 200 boxolójának részvétele már biztos. Az Orán Gábor utcai sportcsarnokban szinte a teljes magyar élmezőny ringbe lép, hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján. A versenyen 10 férfi és 10 női súlycsoport küzdelmeit rendezik meg, kettől szombatig, kesztyűt húz a helyiek büszkesége, a tavaly EB ezüstérmes Bernát Attila is, a döntőkre pedig a nemzeti ünnepen március 15-én 18 órától kerül sor. Új otthont kapnak a miskolci vívók. Schmidt Gábor helyettes államtitkárt hallják.
Fiataloknak ez egy fontos üzenet lesz, hogy az ott lévő gyerekek jöjjenek, hiszen egy olyan sportágunkról van szó, amely óriási sikereket hozott, a legeredményesebb olimpiai sportágunk a vívás. A hosszú évtizedek óta lévő eredményekben, és hát most is aranyéremnek örülhettünk Párizsban. Én azt remélem, hogy innen is nagyon-nagyon sok fiatal fog elindulni, úgyhogy egy biztos, hogy sportért felelős államtitkárság, a sportügynökség és a vívószövetség ott lesz a projekt mögött minden pillanatában. Ezt meg tudom ígérni, hogy ezt most mindenképp révbe visszük.
Most pedig Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
100%-os kormányzati támogatása, mint ez 160 millió forint értékben, két szinten 400 négyzetméteren valósul meg, egy 12 állásos, ha úgy tetszik, vagy 12 pályás vívócsarnok. Figyelembe véve a mozgássérülő sportolóknak is kialakítunk 2 vagy 3 ilyen pályát, ahol ők is tudnak majd sportolni. A Honvédelmi Minisztérium támogatásából valósul meg ez a dolog, és egy régi tájsebet tudunk így tulajdonképpen begyógyítani Miskolcon, hiszen az egykori hőközpont területén, a Vörösmarty városrészben egy csúnya, lelakott és elég rossz állapotban lévő volt hőközponti épületet sikerül ezáltal rekonstruálni. Visszaadva a lakosságnak a belváros szívében vagy belvároshoz közel egy ilyen típusú sportinfrastruktúrális beruházás történik, ami szerintem egy üdeszín volt. Természetesen régi adósságunkat teljesítettük ezáltal, hiszen a miskolci vagy a diósgyőri vívó élet azért nagyon komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik, és örülünk annak, hogy a városvezetéssel és a kormányzattal köröltve minél rövidebb időn belül, akár már az ősz végére át is adhatjuk ezt a csarnokot.
Végül Kosztopulosz Beatrixot, a diósgyőri vívó egylet vezetőedzőjét hallják.
Egy nagy álmunk vált ezzel valóra. Igazából ez a folyamat már évekkel ezelőtt elindult, csak ugye jött a Covid időszak, meg a gazdasági válságok, egy kicsit megállt a projekt, de most úgy néz ki, hogy ezen az éven új otthonra találunk. Igazolt sportolunk, körülbelül 35 fő, de ezen kívül ugye iskolai vívást is tartunk Miskolcon, és most már egy hónapja Edelényben is, úgyhogy összesen szerintem egy majd 100 embert meg fogunk tudni ezzel mozgatni. Ugye ez a saját termünk lesz, az időnkkel mi fogunk gazdálkodni, nem úgy lesz, hogy meghatározott időben tudunk edzeni, hanem amikor a gyerekek tudnak jönni, akkor folyamatosan használható lesz ez a terem, tehát sokkal jobban fognak tudni fejlődni. Minőségibb lesz sokkal az edzés, azt gondolom. Fiatalokat próbálunk, akik itt vívtak, esetleg kisedzőknek befogni, hogy minél több időt tudjunk a terembe lenni. Most egy teljesen új generációt fogunk kinevelni. Nagyon sokan idén elmentek, két válogatottunk is, a Terhes Anna is, és a Kozma Laura is. Hát az ifjúságot kell most elkezdeni a válogatottságra nevelni.
Program sorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Az aranycsapat legendás labdarúgója élete utolsó éveiben az egyetem utazó nagykövete volt. Bágy Zoltánt, az egyetem kancellárját hallják.
Jenő bácsi a Debrecen Egyetem hivatalos utazó nagyköveteiként töltötte az élete utolsó 10 évét. Rengetegszer járt itt is, nem csak a kupa névadója volt, hanem előadásokat tartott itt, képviselte a Debrecen Egyetemet máshol, utánpótlás játékosokat ajánlott nekünk.
Az aranycsapat egykori hátvédje éveken keresztül részt vett a róla elnevezett torna döntőin. 2015-ben hunyt el, addig határon innen és túl erősítette az egyetem kapcsolatait. Az intézmény díjat alapított a legendás labdarúgó nevével fémjelezve, amelyet a sportért és a határon túli kapcsolatokért tett kiemelkedő munkával lehet kiérdemelni. A Buzánszky Jenőről elnevezett egyetemi kupát 2021-ben az év szabadidősport rendezvényévé választották. Kezdetben csak néhány csapat indult, a jelenlegi szezonban viszont már több mint 100 együttes nevezett, vagyis összesen több mint 1000 egyetemi hallgató vesz részt a foci tornán. Magyar Zoltánt, az egyetemi kupa fővédnökét hallják.
Fantasztikus volt az alapgondolat, hogy egy ekkora és nagymúltú egyetemen a diákságot megmozgatni valamire, egy ilyen eseménye. Legyünk őszinték, nagyon sok mindent ki lehet találni, kultúrában, egyebekben, de a futballnál kevés jobb eszköz van arra, hogy megmozgassuk a fiatalságot.
Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából az egyetem programsorozatot indított, ennek nyitányaként pódiumbeszélgetést rendeztek. Ezen többek között részt vett Bölöni László labdarúgóedző is, aki nemrég kapta meg a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíját. Most őt hallják.
Először járok Debrecenben, sajnos, de biztos, és remélem, hogy nem utoljára. Remélem, hogy számítok valamit az itteni diákok számára, hogy megfelelek majd az igényeiknek, és remélem, hogy még máskor is visszatérünk ide.
Készül a következő szezonra a Miskolci Sportiskola úszó szakosztálya. Sajgu László szakosztályvezetőt hallják.
Jelenleg a Miskolci Sportiskola úszás szakosztályában megközelítőleg 60 igazol sportoló készül nap mint nap, 3 felkészítési csoportban. A legkisebbeket Hídvégi Georgina kolléganő, a középső csoportot Firtko Adél, kiváló edző kolléganőm, és a úgymond a legidősebbeket jó magam készítjük a versenyekre. Nyilvánvaló, hogy a fő cél azok a nyári országos bajnokságokon kívül majd a áprilisban megrendezendő országos felnőtt bajnokság lesz, ahol egy nagyjából 10-12 versenyzőt fogunk delegálni, és nyilván ezt követően a korosztályos versenyzők tovább fognak készülni a saját évjáratos országos bajnokságaira. Szerintem ezt a 60 versenyzőt és a őket támogató szüleiket először is egy nagy gratulációval kell illetni, hiszen olyan terhet vállalnak manapság, ami mint anyagilag, mint pedig a szabadidőből hatalmas áldozatokkal jár. Hozzá kell tenni, hogy aki sportol manapság, az sokkal nagyobb szociális életet él, mint azok a fiatal társaik, akik nem művelnek semmilyen sportágat. Szóval irigyésre méltó az az áldozat, az a munkabírás, amit ők elvégeznek, a tanulás mellett természetesen. És nyilvánvaló, hogy igyekszünk nagyon kemény munkát végezni, ami helyenként eredményre is vezet. Ám fontos kihangsúlyozni azt, hogy nem mindig a kitűzött célokat kell tekinteni magunk előtt, hanem meg kell szeretni az odavezető utat, élvezni a mindennapos munkát, hiszen a sportoló felkészítése és élete nem csak a versenyekről szól, hanem a nagyon sok szürke, hideg, sötét hétköznapról, amiket azért hajnalban nehéz abszolválni, amikor jönni kell ide 5:30-ra úszni hajnalban, úgyhogy mindenképpen az odavezető utat, az esetleges sikerhez vezető utat kell megszerettetni a versenyzőkkel, hogy értékeljék azt, hogy dolgozhatnak ilyen jó körülmények között, és mindenkiben higgyenek abban, hogy csak önkritikával lehetnek jobbak, kellő önkritikával és kellő alázattal, amit az úszás felé fognak prezentálni.
Most pedig Vécsei Rékát, a Miskolci Sportiskola úszóját hallják.
Most sikeresnek tudhatok magam mögött egy vizsgai időszakot, úgyhogy most már az úszásé a főszerep ismét az év elején, ahogy szokás szerint történni szokott, úgyhogy februárban az úszás, inkább a főszerep, aztán utána utána megint a suliba egy kicsit jobban bele csapok majd. 2024 az ilyen meglepetés év volt a számomra, hiszen nem gondoltam volna, hogy a rövidpályás országos bajnokságon felállhatok a dobogó második, illetve a harmadik fokára. Ez egy hatalmas élmény volt újra átélni azokat az érzéseket, amik régebben történtek velem. Úgyhogy ebben is nagyon szépen meg szeretném köszönni a Miskolci Sportiskolának a sok támogatást és a lehetőséget, hogy újra itt készülhetek, és hogy ennyi munkát és elvégeztetek itt. A 2024-es évet még a Swing Pentathlon Klub színeiben kezdtem, viszont év végére történt egy változás, és a Miskolci Sportiskola biztosított számomra lehetőséget, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Mind úszás terén, mind pedig a tanulásban is nagyon sokat támogattak, hiszen hozzájárultak a szakdolgozatom elkészüléséhez is. Azt vettem észre magamon, hogy telnek az évek, de a rutin az mindig megmarad, és igazából a rutin szerintem az a legfontosabb szó, hogy minden nap, reggel és este keményen edzek azért, hogy elérjek ilyen eredményeket, és pont ez a kulcs, hogy nem szabad sohasem a bajni, hanem fokozatosan kell mindig építkezni, és hogyha nem is megy annyira, akkor mindig ebből erőt meríteni a sikerekből, és motivációt szerezni az újabb eredmények eléréséhez. A 2025-ös céljaim között van a diploma megszerzése, ez tagadhatatlan, illetve ugye a Duszadában is azért szeretnék további sikereket elérni, és folytatni az úszást, amit csak bírom és szeretem csinálni.
Krasznai Noémi Erzsébet, a HEAT program koordinátora. Most őt hallják.
2023-24-es tanévben indult el Miskolcon a Úszó Nemzet program, és ugye ennek a keretein belül tulajdonképpen, akik most itt vannak a medencében, a úgynevezett HEAT program edzésen vesznek részt. Ők ugye négy csoportban heti két alkalommal járhatnak edzésre. Ugye tavaly közel 1000 fővel indult a HEAT program, óvodás nagycsoportosok és első osztályosokkal. Az idén ez kibővült ugye már 1500 főre, mert hogy az elsősökből ugye másodikosok lettek, és jöttek az újjavisok, új elsősök. Tehát jelen pillanatban ennyien járnak ide az úszodába a HEAT program és az Úszó Nemzet program keretein belül úszni. A HEAT programban a 1000 főből a legügyesebb 80 főt választottuk ki, akik járnak edzésre. Ők tulajdonképpen ugye az Úszó Nemzet programon belül a HEAT programban vesznek részt, de ezt is a Magyar Úszó Szövetség szponzorálja, mint ugye a kormány által támogatott programot. Tehát ők tulajdonképpen egy tanéven keresztül kettő edzésre teljesen térítésmentesen tudnak járni, mert hogy ezt a költséget átvállalja az Úszó Szövetség.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.